És itt is van velem a stúdióban Kovács Róbert, a Szemben Veszeltem prémium üzletág vezetője. Hello, Robi!
Szervusz, Viktor! Köszöntöm én is a hallgatókat.
Az első témánk a fájdalomcsillapítókról szól. Veszélyesek is lehetnek. Van egy kutatás, a Szemben Veszeltem honlapján megjelent egy cikk, amely szerint a fájdalomcsillapítók túlzott szedése akár addikciót is okozhat. Nem elrettenteni fogjuk most a hallgatóságot, hanem nyilván ennek megelőzésére hívjuk fel a figyelmet. Te szoktál szedni fájdalomcsillapítót. Mondd el, hogy mi a fájdalom küszöböd? Tehát, hogyha kicsit fáj a fejed, ha nagyon fáj a fejed, akkor azt mondod, hogy majd elmúlik, vagy azonnal hozzányúlsz a fájdalomcsillapítóhoz?
Nem rohanok azonnal, de sajnos nekem elég gyakran fáj a fejem, azt is sejtem. Vagy
kevés éve. Vizet iszol egyébként, azt jelezni akartam.
Így van, valószínűleg ez az összefüggés, ami nem egészséges, de szokott a fejem fájni. Mással nem nagyon van problémám, nekem ilyenkor van egy bevált gyógyszerem, amit szoktam szedni, és abból beveszek egyet, és akkor megvan oldva a probléma. Nem biztos, hogy jól teszem, de majd megkérdezzük mindjárt a szakembert.
Kék vagy piros pirula, amíg annyit árulja?
Rózsaszín.
Oké. Okay. A szakember pedig nem más, mint dr. Zádori Zoltán, a Szemben Veszeltem farmakológiai és farmakoterápiás intézet egyetemi docense. Üdvözlöm itt a vonalban.
Jó napot kívánunk, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
Kezdjük ott, ami számomra egy nagy kérdés, hogy a fájdalomcsillapítók és a lázcsillapítók, azok egy és ugyanazon elven alapszanak-e?
Minden fájdalomcsillapító egyben lázcsillapító is, és viccelve.
És fordítva.
Igaz-e ez így?
Igen, hát nem teljesen azért, tehát fájdalmat többféleképpen is lehet csillapítani, tehát fájdalomcsillapításra nem csak ezek a gyógyszerek, amelyekről most beszélni fogunk, hanem emellett úgynevezett opioid fájdalomcsillapítók, ugye a morfin és társai is alkalmasak, illetve vannak egyéb típusú fájdalmak, amelyeket egész más módon kell csillapítani. De ezek a nem szerű gyulladásgátlók, amikről most szó van, ezek azok a gyógyszerek, amelyek valóban amellett, hogy fájdalmat csillapítanak, emellett a lázat is csökkentik, illetve a gyulladásos tüneteket is csökkentik, ez a három kardinális tulajdonsága van ezeknek a gyógyszereknek, és gyakorlatilag mindegyik rendelkezik mindhárom tulajdonsággal. Vannak különbségek a tekintetben, hogy melyik kicsit jobb fájdalomcsillapító, melyik kicsit gyulladás csökkentő, de azt elmondhatjuk, hogy alapvetően igen, mindegyik ezzel a három hatással rendelkezik.
Ugye azt is mondják, hogy a láz az egy ideig hasznos. Meddig mondhatom azt, hogy ez az én inger küszöbömön múlik, vagy ennek van egy ilyen idő kerete, hogy mikortól érdemes bevenni lázcsillapítót?
Hát nem is az időtől, ez inkább a láznak a súlyosságától függ. Tehát súlyos helyzetben 38-39 fok körül ott már azért érdemes lázcsillapítót bevenni, mert igaz ugyan, hogy ez egy védekezési reakció a szervezet részéről, de azért megterheli egyúttal a szervezetet. Tehát súlyosabb esetekben már azért érdemes csillapítani. De addig alapvetően nem szükséges, igen.
A lázcsillapítókra is igaz az, mint ami az antibiotikumokra igaz az elmúlt években, évtizedekben, hogy elképesztően túlfogyasztottuk őket?
Hát ez egy jó kérdés. Az biztos, hogy ezek a gyógyszerek, mivel többség egyébként vény nélkül is kapható, vagy nagyon sok, ezért igen, ezeket nagyon gyakran alkalmazzák a betegek. Az egyik leggyakrabban alkalmazott gyógyszercsoportról beszélünk, tényleg több millióan szedik napi rendszerességgel világszerte. Az, hogy túlfogyasztás van, hát ezt nehéz megmondani, az biztos, hogy a társadalom a fejlett országokban ugye egyre inkább előregedik, egyre többször fordulnak elő, ahogy haladunk előre, hogy az életkorban üzleti és egyéb gyulladásos megbetegedések, fájdalommal járó krónikus megbetegedések. Ilyen értelemben gyakorlatilag valóban kimutatták, hogy ezeket világszerte egyre évről évre egyre többen egyre gyakrabban alkalmaznák. De hogy túlfogyasztás van-e, ezt igazán nem merem kijelenteni. Az antibiotikumoknál ott ugye más a helyzet valóban, tehát ott tényleg gyakorlatilag olyan szinten alkalmazzák őket a legbanálisabb kórképekre és fertőzésekre is, ott egyértelműen probléma. Ez itt ezeknél a vegyületeknél azért azt hiszem, hogy nem pontosan erről van szó.
Itt a túlfogyasztásnál egy picit arra is utalni szerettem volna, amit a felvezetőben elhangzott, hogy van egyfajta, vagy lehet már egyfajta addikció is fájdalomcsillapítóval kapcsolatban. Tehát ilyen fajta túlfogyasztása indokolatlan bevételre gondoltam tulajdonképpen.
Ilyen nincs, tehát legalábbis ezekkel a vegyületekkel gyakorlatilag ezekkel kapcsolatosan függőségben nem beszélhetünk. Aha. Tehát nem úgy, mint a opioid típusú fájdalomcsillapítóknál, ahol valóban hozzászokás alakul ki, és nem csak ráadásul hozzászokás, hanem úgynevezett tolerancia is, egyre nagyobb dózisban kell ezeket alkalmazni a betegeknek, hogyha krónikusan alkalmazzák, az egy teljesen más kategória, sokkal veszélyesebbek. A nem szerű gyulladásgátlóknál az valóban előfordulhat, hogy valaki úton útfélen gyakorlatilag hozzányúl, hogyha akár egy kisebb fájdalma is van, de olyan jellegű hozzászokásról nem beszélhetünk, mint az opioidok esetében.
Az egyértelmű pozitív hatások mellett milyen negatív hatása lehet a fájdalomcsillapítók túlfogyasztásának, vagy túl gyakori fogyasztásának?
Hát illetve elbillennünk-e bármelyik oldalra?
Hát igen, ugye az a probléma, hogy ezek a vegyületek úgy hatnak, azáltal csökkentik a fájdalmat, azáltal csökkentik a lázat, hogy az úgynevezett prostaglandinoknak a szintézését csökkentik le a szervezetünkben, már pedig ezekre a prostaglandinokra nem csak egy gyulladás során van szükség, úgymond, vagy nem csak akkor szaporodnak fel, hanem ezek fontos szervezetünk számára fiziológiai mechanizmusokat is közvetítenek. Tehát például a gyomornyálkahártyának a védekező funkcióját nagyban erősítik, vagy befolyásolják, emellett az eseműködésnek a szabályozásában is szerepet játszanak. És van még számos egyéb hatásuk, és sajnos nyilvánvaló, hogyha ezeket a prostaglandinokat, ezeket hosszabb távon mi gátoljuk, akár azért, mert van egy gyulladásos reakció a szervezetünkben, amit gátolni szeretnénk, akkor ez bizony különböző szerveknek a károsodásával járhat. Tehát a leggyakoribb problémák tényleg a nyomorbélrendszernek a károsodása, az ESE funkcióknak a csökkenése, de emellett az előfordulhat akár májkárosodás is, akár ízületi károsodás is, tehát nagyon sok minden benne van a pakliban, de hangsúlyozni szeretném, hogy ezek azért általában akkor jönnek elő, hogyha valaki napi szinten, rendszeresen, hónapokon keresztül alkalmazzák ezeket a gyógyszereket. Tehát ha csak alkalom aztán nyúlunk ilyen szerekhez, ott azért mindenképpen úgy gondolom a pozitív irányba billen a mérleg.
Gyorsan kiürül a szervezetből a fájdalomcsillapító?
Igen, ezek azért alapvetően igen, pár órás úgynevezett felezési idővel rendelkező vegyületek általában, ezek egy-két napon belül maximum kérülnek a szervezetből, még a hosszabb hatástartamú vegyületek is.
Itt az elején elmondtuk, hogy egy cikkre hivatkozunk, amely pedig egy kutatáson alapszik. Mesél nekünk erről a kutatásról, amit a Szemmelweis Egyetemen végeztek. Hogyan kapcsolódik ez a fájdalomcsillapítókhoz?
Igen, tehát minket gyakorlatilag már évek óta foglalkoztat, hogy ezek a gyógyszerek pontosan mit csinálnak a bélben, a bélrendszerben, és itt is elsősorban arra fókuszálunk, hogy a bélmikrobiótának, tehát az úgynevezett bélflórának az összetételét hogyan képesek befolyásolni. Ez egyébként már egy elég régóta ismert jelenség, tehát az, hogy ezen gyógyszerek megváltoztatják a mikrobióta összetételét, azt már a 60-as évek vége felé leírták először állatkísérletekben, aztán azóta egyre több publikáció jelent meg, döntően állatkísérletes eredmények, de vannak azért erre most már humán vonatkozások is. És minket ugye alapvetően ez érdekel elsősorban, hogy mi történik, pontosan a bélbaktériumokkal hogyan történnek meg ezek a változások, tehát pontosan mit csinálnak ezek a gyógyszerek. És ami még ugye nagyon érdekes kérdés, és ez a publikáció ez elsősorban ezzel kapcsolatos, hogy milyen következményei lehetnek a bélflóra megváltozásának. Az, hogy lokálisan a bélben mi történik, aztán nagyjából látjuk. Tehát, hogy ez a bélflóra változás, ez hozzájárulhat a bélkárosodáshoz, vagy fenntarthatja a bélkárosodás hosszú távon, vagy azt a gyulladásos reakciót, ami azt létrejön. De minket most elsősorban az érdekelt az összefoglaló tanulmányunkban, hogy egyéb betegségek, és itt mi elsősorban ízületi gyulladásos nagybetegedéseket vizsgáltunk, ezeknek a kimenetelét, a lefolyását befolyásolhatja ezen bélbakteriális változásnak a megjelenése, és tulajdonképpen ezt vizsgáltuk, melyek azok az átfedések, amelyek ezen ízületi gyulladásos megbetegedésekben létrejönnek a bélflórában, és melyek azok, amelyek ezek a gyógyszerek okoznak.
Itt ugye korábban is volt arról szó, hogy az antibiotikumok azok felborítják a bélflóra egyensúlyát. Arányában miről beszélünk a fájdalomcsillapítóknál? Lehet ugyanolyan veszélyről beszélni, vagy azért ez töredéke ennek a veszélye annak, mint amit az antibiotikumok okoznak?
Igen, ez egy jó kérdés, ez jóval kisebb mértékű azért, tehát az antibiotikumok értelemszerűen, hiszen azért vesszük be őket, hogy a különböző patogéneket elimináljuk a szervezetünkből, ők azért jelentősen befolyásolják a bélflórát, de ezt tudjuk, ugye ezeket a gyógyszereket bevesszük, egy-két hétig általában alkalmazzuk őket, és ezt esetleg probiotikumokkal kombinálva, ez ugye mindenképpen javasolt, és ezt követően nem történik általában semmi komoly probléma. Ugye a nemszerű gyulladásgátlóknak a hatása az jóval enyhébb a bélflórának az összetételére, jelenleg úgy gondoljuk. Itt a probléma az inkább a krónikusságban van. Tehát abban, hogyha ezeket a gyógyszereket tényleg hónapokon keresztül szedjük, olyan irányba mozdulhat el a bélflóra, ami kedvezhet egy gyulladásos reakció kialakulásának, vagy akár tényleg egyéb betegségeknek a tünetét is súlyosbíthatja, bár ez még azért elsősorban csak egy hipotézis. Szeretném hangsúlyozni, tehát azért ezt még mindenképpen további vizsgálatokkal igazolni kell majd. De összességében igen, ezeknek a gyógyszereknek azért a hatása a bélbaktériumokra jóval enyhén, mint egy antibiotikumnak. Hogy csak még... más irányba tolja el, és hosszú távon, hogyha gyorsan, tehát kronikusan szedjük őket.
Hogy még tisztább vagy egyszerűbb legyen a kép itt a hallgatóknak, a különböző fájdalomcsillapítóknak a hatóanyagban lévő különbség okozza ezt a fajta különböző hatást a bélflórában? Tehát alapvetően ide vezethető vissza, hogy az egyik típusú hatóanyag az jobban stimulál ilyen folyamatokat, a másik pedig kevésbé, ez kimondható ilyen egyértelműen, és nem mondjuk ki, hogy melyikről beszélünk, csak hogy ez van-e mögötte valójában.
És így van, és én pont ezért nem is szeretnék hatóanyagot említeni, tehát jelenleg úgy gondoljuk, hogy az összes nem szerű gyulladásgát, az mindegy, hogy milyen hatóanyagban rendelkezik, valamilyen mértékben lehet, hogy kicsit egyébben lehet, hogy kicsit súlyosabban ebben azért van némi eltérés, de befolyásolhatja a bélnyálkártyának az összetételét, vagy az integritását, és bizony gyakorlatilag mind el tudja mozdítani egy irányba a folyamatot. Jó, vannak azért apró különbségek. Tehát van egy-két olyan vegyület, amelyek kímélőbbek a gyomorbélrendszer szempontjából, de ezeknek is megvannak a saját mellékhatásaik. És összességében tényleg itt a vegyületek, a gyógyszereknek a többsége az úgy gondolja, hogy hasonlóképpen működik, és hasonló eltéréseket fog okozni a mikrobiótában.
Ha egy picit elmegyünk a fiatalabb korosztály irányába, ez a kutatás érintette esetleg a gyerekeket, vagy egy gyakorló farmakológus mit javasol gyermek fájdalomcsillapítás esetén, hogy mire figyeljen a szülő? Tudunk ilyet tanácsot adni?
Ugye itt megint az a helyzet, hogy a gyógyszereket mennyi ideig kell szedni a gyerekeknél, nincs szükség hosszú távú alkalmazásra. Tehát tényleg, hogyha egy gyereknek láza van, mondjuk, hogy valamilyen fejfájása van, maximum egy-két napig nyugodtan szedheti a fájdalomcsillapítót. Tehát ezek a problémák, ezek elsősorban időseknél jönnek elő, akik különböző mozgásszervi közül, különböző ízületi gyulladású betegségek miatt, akár addig, amíg mondjuk egy műtétre sor kerül, hónapokon keresztül kénytelenek ezeket a gyógyszereket, akár a maximálisan tolerálható napi dózisban alkalmazni. Olyankor van a probléma a gyereknél, tényleg fölösleges igazából hatóanyagokat mondani, de több is van, amit gyerekeknek is lehet adni. Ez a rövid távú alkalmazás, ez szinte soha nem okoz problémát.
Visszatérve a bél mikrobióta egyensúlyának felbomlására, ugye itt az előbb ezt megbeszéltük, hogy az antibiotikumok teljesen más arányban hatnak, mint a fájdalomcsillapítók, szóval kettőt nem érdemes így egy kalap alatt említeni. Viszont az antibiotikumok szedése után is javasolt egyfajta bélflóra visszaépítés. Ez a fájdalomcsillapítók esetében hogyan néz ki? Ott mi az, ami javasolt, amivel ezt a mikrobióta egyensúlyt vissza lehet állítani, és ez nyilván egyén függő, de ez mennyi idő, mire vissza tud állni egy ilyen egyensúly?
Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye az antibiotikumok esetén ezt tényleg egy ideig. Most az NSAID-oknál, tehát nem szerint gyulladásgátlóknál, ott jelenleg még azért nincs annyi adat, igazából humán adat, mi rendelkezésünk áll ezzel kapcsolatban. Van pár olyan klinikai vizsgálat, ami felveti annak a lehetőségét, hogy itt is a probiotikumok bizony hatásosak lehetnek, csökkenthetik akár a lokális, akár a szisztémás károsító mellékhatásokat, de igazából még egy viszonylag kevés klinikai vizsgálat van ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy probiotikumoknak az alkalmazása az javasolt mindenképpen, tehát nem semmilyen problémát nem fognak okozni, inkább csak javítanak tényleg a bélflórán, már csak azért is, mert ezek a nemszerű gyulladásgátlók elsősorban olyan baktériumoknak a csökkenését idézik elő a bélben, amelyek egyébként probiotikus hatásúak, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes pótolni. De azt, hogy ez mennyi ideig, milyen konkrét készítményekkel, vagy mekkora dózisban, ezzel kapcsolatban még nincsenek igazából túlzottan vizsgálatok.
Vannak-e a túlszedésnek, a fájdalomcsillapító túlszedésnek tünetei?
Akkor még egyszer tényleg itt fontos szerintem hangsúlyozni, hogy igazi rászokásról nem beszélhetünk. Itt arról beszélhetünk, hogyha a betegnek olyan szintű fájdalmai vannak, csípő, akár vagy térdizületi fájdalmak, ami miatt kénytelen gyakorlatilag ezeket szedni. Na most ilyenkor, hát ugye azt, hogy milyen tünetek lesznek, ezek, amelyeket említettem, ezek a károsodások. Tehát előfordulhat, hogy megjelennek ugye a gyomorbélrendszeri panaszok, hasi fájdalmakkal, elképzelhető, hogy vérszegénység, hasmenés fog előfordulni a betegeknél. Előfordulhatnak főleg idősebbeknél már aztán a problémák, ödémák, tehát ugye vízvisszatartás a szervezetben, megjelenhetnek esetleg ennyi formája májkárosodásnak, tehát először mondjuk a különböző májenzimszinteknek az emelkedése. Leginkább ezek azok, amelyekkel számolni lehet. Van még pár egyéb mellékhatásuk is, de ezek azért általában nem gyakoribbak. Ami még egyszer hangsúlyoznám, krónikus alkalmazás esetén fog elsősorban előjönni.
Ugye most beszéltünk itt a fájdalomcsillapítókról és a lázcsillapításról. Előbb Robi említette a gyermekeket, de például foglalkozik ez a kutatás korosztályos alkalmazással?
Hát milyen jellegű kutatást nem végeztünk? Ez az összefoglaló tanulmány, amit mi igazából leközöltünk. Ebben is azért alapvetően olyan klinikai vizsgálatok szerepelnek, amelyeket inkább ilyen idősebb betegeknél, idősebb betegek bevonásával készítettek. Ahogy említettem is, ezeknek a gyógyszereknek a tartós vagy hosszabb távú szedése, ez alapvetően tényleg azon idősebb populációt érinti, ahol már ezek az izületi megbetegedések, ezek gyakoribbak, és körül nincs más megoldás, mint ezen gyógyszereknek a krónikus szedése. Illetve hát ez sem teljesen igaz, mert nyilván attól függően, hogy milyen betegségről van szó, attól függően meg vannak a különböző guideline-ok, milyen gyógyszereket érdemes szedni, és ezeket azért nagyon sok esetben eleve nem is javasolják, hogy krónikusan szedjék a beteget, mert csak ronthatnak a helyzeten. De még egyszer, hogy visszatérve tényleg erre a kérdésre, gyerekeknél, fiatalabbaknál én úgy gondolom, hogy szinte kizárólag alkalom szerinti, tehát tényleg esetenként fájdalom esetén történő egy-egy tablettának a bevételéről van szó, és elsősorban az idősebbnek azok, amelyek ezt, vagy a tényleg a krónikus autoimmun gyulladásos megbetegedésekben szenvedők, akik ezeket tartósan alkalmazzák.
Van itt még egy dolog a beszélgetésünk vége felé, a gasztrointesztinális munkacsoport, amely foglalkozott ugye ezzel a témakörrel. Milyen kutatásokat végez még ez a munkacsoport?
Nekünk most alapvetően ez az, ami a fő profilunk, tehát az utóbbi években most mi a rendszerű gyulladásgátlókártya okozott bélkárosodásra fókuszálunk, arra tényleg, hogy ez pontosan hogy jön létre, és hogyan lehetne ezt kivédeni. Tehát nyilván itt azért a fő cél az lenne, hogyha megtaláltuk a kritikus baktériumokat, ha megtaláltuk a kritikus faktorokat ezen károsodásnak a létrejöttében, akkor ezeket hogyan lehet kivédeni, hogyan lehet befolyásolni, és ezáltal ezen gyógyszereknek károsodását, károsító hatását csökkenteni. Emellett persze vannak azért egyéb modelljeink is, tehát azért összességében, hogy ez a gastrointestinális, tehát ugye a morbérrendszeri betegségeket kutató munkacsoport, ez különböző egyéb modellekkel is foglalkozik, például mondjuk az iszkémia-reperfúziós károsodásnak a gyógyszeres befolyásolásával, vagy az immódszerekkel, vagy az immodellekkel, de tényleg itt a nem szörgyorosgátók, ami most a fő kutatási profilunk.
És ugye van még egy dolog, még a munkacsoport a kannabinoidokkal is kísérletezik, és itt egy korábbi beszélgetésben dr. Zajer Gábor toxikológussal beszélgettünk arról, hogy ez egy elfogadott dolog a klinikumban. Az önök kísérleteiben milyen eredmények vannak a kannabis származékokkal kapcsolatban?
Igen, tehát ez a vonal is igazából, hogy említettem, ugye tehát mi számos olyan kísérlettel foglalkozunk mostanában, megpróbáljuk ezt a károsodást, tehát az NSAID-ok által okozott károsodást csökkenteni, és ennek az egyik alternatívája, az egyik lehetőség ugye a kannabinoid rendszernek a modulálása. Na most mi alapvetően nem is azt vizsgáljuk, hogy ezeknek a kannabinoid receptoroknak a direkt aktivációja hogyan hat, hanem mi elsősorban az endogén kannabinoid rendszerünket próbáljuk befolyásolni, tehát ugye ezen kannabinoid receptoroknak vannak úgynevezett endogén, tehát szervezetünkben is jelenlévő ligandjai, aktivátorai, és ezeknek a szintjét próbáljuk megemelni. És valóban a kannabinoid rendszernek egyébként számos jótékony hatása van a szervezetünkben, tehát például hányáscsillapítóként is alkalmazzák őket, például tumor, tehát tumoros betegeknél, ugye kemoterápiás hányásnak a csillapítására. Na most az, hogy nyilván itt a mi kutatásaink, ami egyelőre azért ígéretes, de még nagyon az elején vagyunk, tehát állatkísérletes eredményekről van csupán szó, az, hogy ebből mi lesz aztán később, ez még nagyon sok idő. Tehát jelenleg most tényleg ott tartunk, hogy különböző kannabinoid moduláló vegyületekkel próbáljuk a nem szerű gyulladásgátlók által okozott károsodást mérsékelni, de ha ez valóban beválik, akkor ebben az esetben még ugye nagyon-nagyon sok egyéb kísérlet és folyamat kell ahhoz, hogy ezek egy gyógyszer lehessen.
Köszönjük szépen a beszélgetést!
Hát igazán szívesen.
Köszönjük, hogy velünk volt.
Dr. Zádori Zoltánnal, a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet egyetemi docensével beszélgettünk a fájdalomcsillapítók veszélyeiről. Mindjárt folytatjuk az egészségkódot.